mitől félünk? Nem a haláltól, mert nem tudjuk, hogy mi. Hát még senki nem jött onnan vissza. Tehát maximum csak az elmúlástól rettegünk, meg az ismeretlentől. De amitől igazán félünk, és amitől az állatainkat is meg szeretnénk kímélni, az maga a haldoklás, a fájdalom, ami ezzel együtt jár. Igazából azért ez egy nagyon nehéz döntés egy ilyet meghozni. Onnan látszik, amikor egy állatorvosnak a saját állatával kapcsolatban kell egy ilyen döntést meghoznia. És akkor mi is érezzük, hogy ez egy mekkora nagy trauma, úgy, hogy mi szakemberek vagyunk.
Ez a Petcast, az állati podcast az NLC támogatásával. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozz magadból a legjobb gazdit. Ha most éppen nincs kis állatod, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állatszeretőhöz szól. A Kegyes Halál a Petcast mai adásának témája, vendégem Fodor Kinga állatorvos, az Állatorvos Tudományi Egyetem laborállattudományi és állatvédelmi tanszékének tanszékvezetője. Egy podcast csatorna működtetése költséges dolog, akárcsak az állattartás. Az adást és ezzel a podcastot a felelős állattartás népszerűsítésében a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Szia Kinga, üdvözöllek a podcast adásában.
Szia Éva.
Az eutanáziáról nem könnyű beszélni, a téma azonban napjainkban megkerülhetetlen. Ezt mutatja az is, hogy készítettetek egy kutatást a tanszéken, amely arról szól, hogy milyen a kisállattulajdonosok és az állatorvosok hozzáállása az eutanázia kérdéséhez. Mi jött ki a felmérésből, Kinga, hogyan gondolkodnak a gazdik, ha a kutyájuk vagy a cicájuk altatásáról van szó?
Ez egy nagyon-nagyon kényes téma, és egy nagyon-nagyon nehéz téma állatorvosi oldalról és állattartói oldalról is, úgyhogy ez egy nagyon széleskörű kérdőív, mindenre kiterjedő kérdőív kitöltéséből állt, és többek között olyanokra kérdeztünk rá tulajdonosoknál, hogy egyetérte az eutanáziával, mi alapján dönt, hogy akkor az állat elaltatásra kerüljön, vagy ne, szeretne ott lenni az állat mellett, szeretné-e utána hazavinni a kisállatnak a testét, mennyire viseli meg ez az egész, egy nagyon-nagyon széleskörű kérdőív volt.
Mi volt az, ami a legmarkánsabban kijött ebből a kérdőívből?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sok minden kijött. Talán ami nagyon érdekes volt, hogy a kérdőívet kitöltők fele már került ilyen életszituációba, hogy az állatát bizony el kellett altatnia, illetve a kitöltők 90%-a abszolút megbízik az állatorvosában. Az állatorvos, ha elmondja részletesen, hogy mi indokolja szerinte az eutanáziát, akkor a tulajdonosok ezt tudomásul veszik, és megbíznak, és elfogadják az állatorvosnak a javaslatát.
Egyetértenek amúgy az eutanáziával az állatok esetében az emberek nagy részt?
Rákérdeztünk arra, hogy elfogadhatónak tartja magát az eutanáziát, és azt válaszolták, az állattulajdonosok fele, tehát 54%, ez körülbelül ugye arányban van azzal, ahány az kitöltők közül már került ilyen helyzetbe, elfogadhatónak tartja az eutanáziát állatoknál, viszont nagyon érdekes, hogy rákérdeztünk, hogy embereknél elfogadhatónak tartja-e, és 57% válaszolta, hogy igen, tehát hogy többen válaszolták azt, hogy embereknél elfogadhatóbbnak tartják, mint állatoknál, ez az igen kérdést, viszont nyilván nemet is lehetett választani, ott viszont ezért fölborult ez az arány, tehát elfogadhatónak tartja-e az eutanáziát, és erre 11% az emberekre vonatkoztatva azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy azért nem kell...
És állatoknál?
Ott meg csak 4,4. Tehát, hogy összességében nézzük, akkor az állatoknál elfogadhatóbbnak találják. Viszont ami nagyon érdekes, hogy sokszor nem gondolnak az emberek bele, hogy egyáltalán mi az, hogy eutanázia. Tehát ugye az eutanáziának többféle formája van, nem megyek bele a részletekbe, de ugye a két nagy különbség, ugye van a passzív és az aktív eutanázia. Az aktív eutanázia, amikor tulajdonképpen aktívan megtörténik az állat életének az elvétele.
Tehát a halálba segítik.
A halálba segítik. Na de amikor nem kezelnek egy állatot például, hanem hagyják meghalni, és adott esetben kínlódik szerencsétlen, vagy szenved, és előbb-utóbb bekövetkezik a halál, de nem avatkoznak be, az is az eutanázia, csak ugye az a passzív eutanázia. Tehát passzív eutanáziáról beszélünk, amikor az állat egy valamilyen kezelést igényelne, hogy az életét megmentsük, ha megmenthető, és ezt nem kapja meg. meg. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy állattulajdonos mondjuk ellenzi az aktív eutanáziát, és azt mondja, hogy már pedig ő nem fog dönteni az állat haláláról, viszont nem viszi el kezelésre, és nem kezelteti az állatot, és hagyja meghalni, akkor tulajdonképpen ő ugyanolyan eutanáziát végez az állatán.
Igen, itt bejön a képbe azért az az állatvédelmi törvényi kitétel, miszerint neked állattartóként kötelességed az állat szenvedését megakadályozni abban az értelemben, hogyha az állat állatorvosi ellátásra szorul, akkor neked azt tulajdonosként biztosítani kell. Tehát tulajdonképpen én nem hagyhatnám szenvedni az állatot.
Ez egészen pontosan így van, tehát hogyha az állat valami olyan ellátásra szorul, aminek a hiányában vagy ami nélkül az életminősége romlana, vagy beteg maradna, akkor viszont, ahogy mondtad, a tulajdonosnak kötelessége ezt az állategészségügyi beavatkozást elvégeztetni. Nem hagyhatja szenvedni.
Beszéljünk arról, kérlek, Kinga, hogy pontosan mit mond a jogszabály, milyen esetekben lehet legálisan ma Magyarországon egy állat életét kioltani.
Az, hogy mikor végezhető egy állaton eutanázia, vagyis hogy mikor vehető el az élete, azért ez nagyon szigorúan jogszabályokban rögzített, és fölösleges lenne ezt most mind felsorolni, inkább azt kell kiemelni, hogy csak nagyon indokolt esetben, tehát hogyha az állat gyógyíthatatlan betegségben szenved, vagy pedig a továbbélése a számára olyan életminőségi romlással jár, vagy a jólétének olyan károsodásával, ami számára szenvedést okoz. Tehát kiemelném, hogy például nem lehet eutanáziát kérni abban az esetben, mert mondjuk valaki megunta az állattartását, vagy nincs pénze tovább tartani. Tehát igenis nagyon indokolt esetben, és ezt a jogszabály, a Magyar Állatvédelmi Törvény is pontosan részletezi.
Az eutanázia mellett az a legfőbb ér, és tulajdonképpen a törvény is ezt írja le, hogy megkíméli az állatot ugye a nagyfokú vagy a hosszantartó szenvedéstől. Sokan azonban kételkednek abban, hogy ez valóban fájdalommentes halál. Azt gondolom, az a legjobb, ha elmondod a részleteket, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogyan kell az állatorvosnak elvégezni az eutanáziát, hogy a szakmailag, szabályos és etikailag is kifogásolhatatlan legyen.
Tehát a felméréseinkből az is kiderült, hogy az állattartóknak kicsit több, mint a fele, közel 60%-a nem tudja, hogy mi történik az eutanázia során, milyen lépésekből áll. Most nagyon fontos tudni, hogy a Magyar Állatorvosi Kamara is előírja, hogy ezt hogyan kell elvégezni. Szakmaszabályai szerint végzik el, ez egy nagyon humánus beavatkozás, hiszen tulajdonképpen egy mély altatással kezdődik. Ez egy kötelező előírás, hogyha egy állatot eutanizálni kell, akkor először egy műtéti mélységű altatást végzünk rajta, ami után ő már nem érez semmit, és amikor eléri ezt a mély alvás állapotát, akkor történik annak a szernek a beadása, ami tulajdonképpen az életfunkcióit leblokkolja.
És tulajdonképpen akkor leáll a légzése, megáll a szíve, így kell ezt elképzelni.
Igen, tehát ugye a műtéti mélyaltatásnál, ahol még az életfunkciók vannak, ő megkapja azt a szert, ami a légzőközpontot bénítja, vagy a szívet leállítja, tehát tulajdonképpen ami során bekövetkezik maga a halál, de az állat ilyenkor nem érez semmit, hiszen ugyanolyan, mint ahogy műtétre.
Legalábbis azt gondoljuk, elvileg mi sem tudjuk, hiszen nem voltunk még ilyen helyzetben.
Igen, de mondjuk nagyon sokunk volt már mondjuk altatva, bármilyen beavatkozás miatt is tudjuk, hogy megtörtént a beavatkozás, de nem éreztünk, nem emlékeztünk, nem láttunk, nem hallottunk semmit. Tehát ebből a szempontból el tudjuk képzelni, hogy valószínűleg az állatoknál is ez ugyanígy történik.
Az állatok érzik vajon, hogy mi fog történni?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és a tapasztalataim azt mutatják, és nem csak az én tapasztalataim, nagyon sok kollega tapasztalata is, hogy igen, érzik. Nem az, hogy most eutanáziára fog kerülni, de az, hogy valami beavatkozás történik. Hát rengeteg olyan eset van, főleg amikor házhoz megy ki az állatorvos, hogy várják az állatorvost, és egyszer csak a macska, kutya eltűnik, de amelyik soha nem szokott elszökni. És akkor az állatorvos elmegy, akkor meg előkerül. Tehát, hogy ő pontosan tudja, hogy valami beavatkozás fog történni, de bizony olyan eset is van, amikor viszik az állatot altatásra, és hát érzi az állat, hogy valami olyan dolog fog történni, ami esetleg visszafordíthatatlan. Ez nagyon-nagyon megterhelő mind a tulajdonosnak, és hát azért ne felejtsük el, az állatorvosoknak is nagyon megterhelő ezt elvégezni.
Amikor eutanáziára kerül a sor, nagyon sok gazdi billeg abban, hogy ott legyen-e az állat mellett végig, vagy ne legyen ott. Ugye a kisállatok egyre inkább családtagok, te is beszéltél arról, hogy felelősséget vállalunk értük, amikor őket magunkhoz vesszük, tehát nagyon szoros a kötelék sok esetben, ami vagy elősegíti azt, hogy ott maradjunk vele végig, vagy pont azért nem tudunk ott maradni vele végig, mert egyszerűen nem bírjuk elviselni az ő elvesztését. A felmérésből mi látszik, mi a jellemzőbb, hogy ott akarnak lenni az állattal, kérdeztetek erre rá, vagy sem, és hogy te mit ajánlasz mondjuk ebben a tekintetben a gazdiknak?
Igen, a megkérdezetteknek a zöme több mint 80%-a azt válaszolta, hogy mindenképp szeretne az állat mellett lenni, amikor megtörténik ez a beavatkozás, illetve még egy nagyon érdekes eredmény, hogy a válaszadóknak ugyancsak a 80%-a inkább az otthonában, az kutya otthonába szeretné ezt elvégeztetni, tehát inkább házhoz hívná ki az állatorvos, csak 20% az, aki bevinné egy kórházba vagy rendelőbe. Hogy mit ajánlok, ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert itt nagyon fontos, hogy egy ilyen súlyos döntésnél, amit egyébként hozzáteszem, hogy az állatorvos csak javasolhatja, tehát mindig a tulajdonosnak kell meghozni a döntést, és neki is kell a beleegyező nyilatkozatot aláírni. Ezek mindig egyedi esetek, tehát ilyenkor időt kell hagyni, illetve el kell beszélgetni a tulajdonossal, és sokszor látjuk rajta, hogy számára mi az, ami még elbírható. Igazából azt szoktuk javasolni, hogy amíg a maga a mélyaltatás történik, tehát a műtéti mélységű alvást állapotát eléri az állat, addig maradjon vele a tulajdonos, és utána, amikor megtörténik a utolsó injekció beadása, azt inkább várja meg kint. Nem azért, mert olyan szörnyű dolgok történnek a kutyával, vagy a macskával, hogy mondjuk azt ne lássa egy laikus, mert egy mélyaltatás semmi meg sem mozdul az állat. Azért van ez a procedúra, hogy ilyen lépések.
Tehát nem rángatózik, nem történik semmi.
Előfordulhat, de nem azért rángatózik, mert mondjuk fájdalma van, hanem mert mondjuk még van egy élettani izom mozgás, vagy egy
akaratlan
mozdulatok, igen, de ugye ez sokszor a laikus úgy ítéli meg, hogy esetleg még föl akart kelni az állat, ami természetesen nem így van, tehát inkább azt szoktuk javasolni, hogy várja meg kint, amíg ez megtörténik. Hozzáteszem azt is, hogy ne felejtsük, hogy ez valóban az állatorvosnak is megterhelő. Egyébként ugyanezt a kérdévet más kérdésekkel állatorvosokkal is kitöltettük, és egyébként azt válaszolták az állatorvosok, hogy 40%-uk már eutanázia végzését követően olyan állapotba került, hogy sírt. És itt nem volt különbség a férfi és a női állatorvosok között. Tehát, hogy én tudom, hogy ilyenkor nem az állatorvos lelkivilága az elsődleges, hanem a tulajdonos lelkivilága, aki elveszíti a családtagként tartott és szeretett állatát, de általában azt szoktuk javasolni, hogy búcsúzzon el. Egyébként nagyon sok rendelőben hagynak időt, hogy főleg, hogyha ott hirtelen kell dönteni, és nincs lehetőség arra, hogy hazavigye az állatot, és másnap visszavigye, vagy kívja az állatorvost. Hagynak annyi időt, amennyit szeretne a tulajdonos, hogy elbúcsúzzon az állatától. Ne akkor történjen meg az utolsó injekció beadása, amikor ott van, mert ez egy iszonyatosan nagy sok, és nagyon megterhelő.
Nyilván, hogyha gyerek is van a családban, aki nagyon szorosan kötődött az állathoz, akkor az egy további nehezítő tényező ilyen értelemben. Mit gondolsz te arról, hogy egy gyerek ott lehet-e, vagy hány éves kortól, vagy milyen helyzetben lehet ott az első etapnál?
Ez egy másik szakma, pszichológia, de nem gondolnám, hogy egy gyereknek. Nyilván életkortól függ, ott lenne a helye, amikor ez a beavatkozás történik. Ha elérkezik az idő, hogy az állatnak mennie kell a Szivárványhídon túlra, ahogy szoktuk mondani, akkor ezt a gyermeknek az adott életkorának megfelelően kezelni kell. Viszont ennek megvannak a módszerei, és nyilván egy szeretett állat elvesztése ugyanolyan gyászreakciókat vált ki az emberben, ugyanolyan gyászfolyamaton megy át, mint egy családtag elvesztése esetén, ami nyilván a gyerekekre is hat, főleg, hogyha nagyon közel állt hozzá, de adott esetben, főleg, ha tényleg nagyon szoros volt a kötődés, akkor már nagyon jó terápiák, terapeuták dolgoznak azon, hogy segítsék ezeket a gyászfolyamatokat feldolgozni, és ezt adott esetekben a gyerekekre is.
Én is azt olvastam valahol, hogy nagyon fontos, hogy a gyerek előtt ne titkolozzunk, illetve ne mondjunk dajka mesék.
Abszolút egyetértek, tehát ezt én is így gondolom.
Ha van másik állat, akivel nagyon szoros volt a kapcsolata annak a cicának, kutyának, ő ott lehet-e, nyilván ez otthoni körülmények között vitelezhető csak ki, tehát ott lehet-e az altatásnál egy ilyen helyzetben mi a jó?
Hát nem, én azt szoktam mondani, hogy semmi esetre se. Nyilván vannak nagyon-nagyon ritka kivételek, amikor ott ül mellette a kutyatárs vagy a macskatárs, és mondjuk nyalogatja közbe a fejét, miközben ez történik, de ez nagyon-nagyon ritka. Ilyenkor adjuk meg a tiszteletet annak az állatnak, amelyik befejezi a földi pályafutását, és tényleg csak is rá figyeljünk, tehát minden akkor róla szóljon, hogy a lehető leghumánusabban történjen ez a dolog. Ne zavarjuk meg azzal, hogy adott esetben ott van egy másik állat, vagy egy olyan másik családtag, aki esetleg zavaró. Sőt, ha lehet, akkor egy maximum két ember legyen az állat mellett.
Beszélnünk kell arról is, hogy mi történik az altatás után, milyen lehetőségek vannak ilyenkor, hogy haza lehet-e vinni a tetemet, ha mondjuk ez egy rendelőben történik, vagy ha nem tudom, nem akarom, akkor milyen költségekkel jár a hamvasztás, hogyan történik ez. Légy szíves, erről is mondj pár szót.
Erre is rákérdeztünk egyébként a kérdőívünkben, és a válaszadók kétharmada azt válaszolt, hogy mindenképp haza szeretné vinni, vagy hazavinné, vagy hazavitte, és otthon eltemette, vagy elvitte kisállattemetőbe, ugye már vannak ilyen helyek, és egyharmada mondta azt, hogy ő hamvasztást kért, és utána az urnát vitte haza, vagy a hamvakat elszórta, és 10% alatt volt az, aki azt válaszolt, hogy ilyenkor nem akar ezzel foglalkozni, elbúcsúzik az állattal ott a rendelőbe, és utána a testet ott hagyja. Tehát a lényeg az, hogy ma már többféle lehetőség van, azért azt tudni kell, hogy ha valaki haza szeretné vinni, és szeretné eltemetni saját kertbe, akkor azért ennek megvannak a feltételei, területenként eltérő, hogy hány kilós testig lehet elásni egy tetemet. Ugye ez nyilván attól is függ, hogy milyen környezetben él, tehát vannak-e kutak a környéken, tehát ezt mindig az adott önkormányzatnál érdemes megkérdezni, hogy nyilván egy kis testű, egy nyuszi, egy macska, vagy egy kis testű kutyánál ez nem probléma, de ugye azért ezzel tisztába kell lenni.
Nyilván egy lovat nem lehet otthon elföldeni, bármekkora területen van,
nem,
vagy lehet?
Nem, azt nem lehet egy lovat otthon semmiképpen nem lehet elföldelni, illetve ugye most már lehet hamvasztást kérni, azért ennek megvan most már a kultúrája, nagyon sok állatorvosi rendelő kapcsolatban áll olyan céggel, akik ezt a hamvasztást elvégzik, sőt már olyan cégek is vannak, akik kimennek a rendelő elé, és csak hogy biztos legyen a tulajdonos, hogy tényleg annak az állatnak a hamvait fogja visszakapni, amelyik az ő állata volt, és ott helyben az a gépkocsiban is el tudják végezni a
hamvasztást. Van egy ilyen furgonszerű, amiben hamvasztó kemence van.
Igen, tehát nem is kell elvinni egy nagyobb helyre, hanem ott helyben is el tudják végezni, vagy maximum egy-két napos történet, illetve katalógusból lehet választani urnákat is. Na most a költségei az ugye nyilván attól is függ, hogy milyen nát választ valaki.
Magának, bocsáss meg, az altatásnak van-e költsége?
Az is nagyon fontos, hogy magának az altatásnak is van költsége, hiszen ugye ez a szer, amit beadnak, egyrészt a mélyaltatáshoz szükséges szer, és maga az eutanázia zát okozó, tehát a halált okozó szernek is hát gyógyszerköltsége van. Ez ugye testsúly kilogrammonként változik, mert attól függ, hogy mennyi, de most olyan 8 és 20 ezer forint között van, attól függ, hogy mekkora az állat, de azért hozzátenném, hogy nagyon sok állatorvos ilyenkor, főleg, hogyha ismerte a beteget is rendszeresen évek óta hozzájár, akkor nem szokott ezért külön pénzt elcsérni.
Sőt, én olyat is tapasztaltam, nekem volt sajnos olyan kutyám, akinél egy mérgezés folytán egész nap próbálták őt életben tartani, és a végén el kellett tőle búcsúzni, és ott nem számoltak ezért pénzt fel.
Igen,
hiszen
igen.
Már rengeteget költöttünk a nap folyamán arra, azokra a szerekre, amikkel próbálták őt
életben
tartani.
Igen, erre szoktam mondani, ugye, hogy az állatorvosnak is azért ez egy megterhelő történet, hogyha nem tud segíteni egy állaton, tehát ilyenkor ő inkább bevállalja ennek a költségeit. A további költségek pedig hát nyilván a temetés költségei a kisállattemetőbe, azt ott tudják megmondani. A hamvasztás pedig ugye attól függ, hogy milyen urna. Hát én most olyan 30 és 70-80 ezer forint közötti határt mondanék, nyilván ez attól is függ, hogy maga az urna, amit kiválaszt, mekkora, vagy milyen. Ugye lehet már kézzel festettet, lehet ráirattatni az állatnak a nevét, és akkor a harmadik lehetőség, hogy ott hagyja az állatorvosi rendelőbe a tetemet, és akkor ilyenkor gyakorlatilag a tetem elszállítatásra kerül, veszélyes hulladéknak minősül, és egy megsemmisítőbe kerül.
Tehát tulajdonképpen ott is hamvasztják, csak nem külön.
Igen.
Mi a dolgom gazdiként az állathalálát követően, akár eutanázia történt, akár természetes módon halt meg az állat mondjuk otthon?
Ha a rendelőben történik, vagy az hát állatorvos kiment, ugye nagyon sokszor az állatorvos ilyenkor a petvet datába elviszi a adatként, hogy az állat elhullott. Ezt ha nem teszi meg az állatorvos például azért, mert nem eutanáziára került sor, hanem az állat otthon elpusztult, akkor viszont a tulajdonosnak a kötelessége, hogy 8 napon belül kívül bemenjen egy állatorvosi rendelőbe, és a kutya oltási könyvével, amiben ugye benne van a chip száma, a PetVet data rendszerbe ittassák be, illetve vegyék be, hogy az állat elhullott, mikor. Ez azért nagyon fontos, mert akkor kikerül a rendszerből, tehát például nem fog kapni évente felhívó leveleket, hogy oltatni kell a
kutyát. A cicák nincsenek kötelezően csippelve, velük kapcsolatban is van bármiféle előírás?
Nem, velük kapcsolatban nincsen. De egyébként itt hozzáteszem, hogy bár nem kötelező macskáknál a csippelést, azért nagyon-nagyon ajánljuk, főleg ha ki is jár a macska, ugyanúgy, ahogy a veszettség elleni védőoltás sem kötelező a macskáknál, de igen erősen ajánlott.
Beszéltünk már arról, hogy az állatorvos csak javasol, nem tud az állatorvos érdemben segíteni az állapotán, végül a gazdinak kell a döntést meghoznia, ami szerintem egy óriási felelősség, én is voltam hasonló helyzetben, nem az említett állatnál, hanem egy másik kutyusnál, aki nagyon súlyos állapotba került, szóval, hogy jó érzésű ember egy ilyen döntést alaposan megfontol. Mi van akkor, Kinga, hogyha egy gazdin nem biztos abban, hogy tényleg az altatása az egyetlen lehetséges megoldás, keressene fel másik állatorvost, állatorvosokat, kérjen másod, vagy akár harmad véleményt, mit javasolsz te?
Valóban, ahogy mondtad, az állatorvos az csak javasolhatja, de mindig a tulajdonosnak kell meghozni a döntést. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha kap egy ilyen orvosi véleményt, hogy az eutanázia lenne a legmegfelelőbb lehetőség az állatnál, és a tulajdonosban bármiféle érzés, rossz érzés, vagy kételj merül föl, hogy az érzések nagyon-nagyon fontos dolgok. Akkor is, hogyha évek óta ahhoz az állatorvos kollégához jár, hogy ne legyen az, hogy utána megbánja, vagy úgy érzi, hogy rosszul döntötte. Igen, menjen el egy másik állatorvoshoz, és kérjen egy másik véleményt, és hogyha még a második állatorvos is azt mondta, hogy ő is az eutanáziát javasolja, de még mindig van benne kétség, akkor vigye el egy harmadik állatorvoshoz, mert ugyanis nagyon sokszor előkerül az a probléma, hogy elvégzik az eutanáziát az állaton, és utána ugye hát a tulajdonos teljesen ki van borulva, teljesen érthető módon, beszél más állattulajdonosokkal, közösségi oldalra kiteszi, hogy mi történt, és biztos, hogy kap olyan kommenteket vagy megjegyzéseket, hogy ezért miért kellett elaltatni az állatot, bezzeg itt az én állatom, ugyanez volt a baja és vígan él. Csak hát ez általában nem így szokott lenni, mert egy...
Nem tudjuk a mellékkörülményeket.
Persze, ugye. persze, meg mondjuk egy betegség is sokféle oktanú lehet, és kezelési lehetőségei lennek, tehát hogy egy állatorvos sem mondja csak úgy, hogy eutanázia, vagy azért, mert nem akar vele foglalkozni. De itt még egy nagyon fontos dolog, hogy mindig a körülményeket is figyelembe kell venni. Mondjuk van egy nagyon súlyos betegség, ami egy nagyon komoly műtétek igényel az állatnál, ami mondjuk nagyon komoly anyagi terhet jelent a tulajdonosnak. Akkor ugye egyáltalán tudja ezt az anyagi terhet vállalni, ami akár milliós nagyságrendű lenne. Aztán ne felejtsük el, hogy például mondjuk egy ilyen műtét után előfordulhat, hogy utána hónapokig az állatot kell még utókezelni, visszajárni, otthon kötözgetni, és közben az állatnak az életminősége nagyon-nagyon romlik. Ugye nagyon sokszor ez is átbeszélésre kerül, hogy ezt tudja a tulajdonos vállalni, mert hogyha napi 8 órát dolgozik, akkor nem fog tudni otthon lenni az állattal. Ezeket is mind figyelembe kell venni, mert lehet, hogy utána mondjuk akár fél lábbal, mert amputálták az állatot, vagy félvesével, vagy valamilyen szerv nélkül fog még tudni tovább élni, de olyan odafigyelést és olyan anyagi terheket és költségeket jár, amit a tulajdonos számára, amit nem biztos, hogy tud vállalni.
Igen, nagyon jó, hogy ezt mondod, mert én is olvasok csodatörténeteket a közösségi médiában arról, hogy javasolták az állat altatását, mert azt mondták, hogy iszonyú sok műtét, nagyon megterhelő műtétek, és nagyon kicsi eséllyel fog életben maradni, de én ezt vállaltam, és tessék, itt van mellettem, és évek óta itt van mellettem, és hogy futkároz, és milyen klassz. Nem tudjuk ugye, hogy az ember otthon dolgozott-e, hogy ő hogyan látta el közben az állatot, mert ezt nem írta le, de az biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz, és nagyon személyes és egyéni döntést kell ilyen helyzetben hozni, és hogy nagyon sokat változik a világ, ha belegondolsz abba, hogy most lesz például júniusban a fogyatékkal élő kutyák első országos találkozója.
Igen.
Ez évekkel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy ennyi kerekesszékes kutya legyen egy országban, akik pelenkázásra szorulnak, akik kerekesszékkel közlekednek, és ma már ez tulajdonképpen nem különleges. Tehát az orvostudomány is elképesztő módon fejlődik, ezt gondolom te nálam sokkal jobban tudod, de hogy a gazdik is abban, hogy mit vállalnak egy-egy állatnál, hihetetlen nagy különbségek vannak.
Persze. Persze, és ugye ez megterhelő lehet a gazdának is, és az állatnak is, tehát gondoljunk csak abba, hogyha mondjuk valamilyen szervkivétel történik, és emiatt egy speciális diétára szorul az állat, vagy naponta háromszor gyógyszerezni kell, vagy kétszer be kell adni neki egy injekciót. Nem fog biztos, hogy tudja a tulajdonos ezt vállalni. Vagy egy olyan sebesülése van a kutyának, hogy mondjuk drenálni kell, naponta mosni azt a drént mondjuk heteken, hónapokon keresztül, és a tulajdonos ezt nem tudja otthon megcsinálni, akkor az állatnak nem lesz jobb.
Tehát igen, viszont ugye mindig, az eutanázia kérdése ezzel még bonyolultabbá válik, hiszen az orvosnak is nagyon tüzetesen és alaposan el kell magyarázni egy adott helyzetben, hogy mivel jár, hogyha ezt a beavatkozást megcsinálják, nem az eutanáziát, hanem mondjuk egy adott műtétet, milyen anyagi és egyéb vonzatai vannak, és hogyha valaki ezt vállalja, akkor viszont neki is tudatában kell lenni annak, hogy tényleg mivel jár.
Igen, ezért szoktam mondani, hogy ahogy te is említetted, hogy akkor inkább kérdezze ki még egy második vagy harmadik állatorvosnak is a véleményét, hogy ő összességében meg tudja hozni azt a döntést, hogy adott esetben tudja ezt vállalni, amivel járna akár egy műtét, vagy akár egy kezelés, vagy nem. De azért azt hozzátenném, hogy amikor több állatorvos kollega is elmondja, hogy igen, meg lehet hosszabbítani az állat életét még 2-3 hónappal, vagy 4 hónappal, de nem lesz sokkal jobban az állat, akkor azért az etika azért megkérdőjelező, hogy biztos, hogy csak a gazda a lelkiismerete megnyugtatása érdekében szükség van arra, hogy még az állat 4-5 hónapig szenvedjen. Azért a szakértelemre fölhívnám a figyelmet, ugyanis egy állat fájdalmának a megítélése és a mértékének a megbecslése az nagyon nagy szakértelmet kíván. Ugye az egyetemen ez egy külön előadásanyag és vizsgaanyag. És most nyilván itt nem arra gondolok, amikor már üvölt a fájdalomtól, hanem amikor olyan fájdalma van, ami nem egyértelmű tünetekkel jár.
Ugye az állatok többsége nem látszik, hogy szenved.
Hát hogyne,
hiszen titkolják, mert ez a túlélés záloga.
Pontosan,
ugye?
Főleg az egzotikus állatokra utalnék, ahol általában, mire a tulajdonos észrevesz valami tünetet, akkor már halálán van az állat, mert egész addig titkolja. De azért vannak olyan speciális jelek, amit egy szakember, egy állatorvos felismer, hogy bizony ennek az állatnak régóta hosszantartó krónikus fájdalma van, és folyamatosan szenved.
Jó, hogy ezt említetted, hogy az állatokon látszik-e a szenvedés, vagy nem látszik, mert vannak olyan esetek, amikor a gazdi mondjuk az eszével tudja, hogy az altatás megváltás lenne az állatnak, de nem képes őt elengedni, mert mondjuk tényleg nem látja a szenvedést.
Igen, itt egy nagyon fontos dolgot rögtön az elején kiemelnék. Amikor egy ember egy állatot maga mellé vesz, akkor ő ígéretet tesz arra, hogy arra az állatra vigyáz. Egész picike korától kezdve megóvja mindenféle bajtól, betegségtől, fájdalomtól, és sajnos ebbe az is benne van, hogyha az állat olyan élethelyzetbe kerül, akár mert idős, akár mert valamilyen betegség, akkor megóvja a tulajdonosa az állatot a fájdalomtól is. Mi mitől félünk? Nem a haláltól, mert nem tudjuk, hogy mi. Hát még senki nem jött onnan vissza. Tehát maximum csak az elmúlástól rettegünk, meg az ismeretlentől. De amitől igazán félünk, és amitől az állatainkat is meg szeretnénk kímélni, az maga a haldoklás, a fájdalom, ami ezzel együtt jár. Igazából azért ez egy nagyon nehéz döntés egy ilyet meghozni. Onnan látszik, amikor egy állatorvosnak a saját állatával kapcsolatban kell egy ilyen döntést meghoznia. És akkor mi is érezzük, hogy ez egy mekkora nagy trauma úgy, hogy mi szakemberek vagyunk.
Olyan előfordul-e, hogy a gazdik világnézeti okok miatt nem kérnek altatást, mondjuk azt mondják, hogy az életet adni és elvenni csak Istennek van joga, illetve van-e ilyen állatorvos, aki nem végez eutanáziát, mondjuk világnézeti okokból?
Hát, hogy miért nem végez eutanáziát, ezt erre állatorvosoktól nem kérdeztünk rá, de igen, van olyan állatorvos, aki nem végez eutanáziát, és nem is kötelessége, tehát ez nagyon fontos, az állatorvosnak lehetősége van erre, hogy ezt elvégezze, de nem kötelezhető rá. Tehát van olyan kollega, aki azt mondja, hogy ő egyetért, és tudja, hogy ez egy humánus beavatkozás, és adott esetben szükséges, de ő nem végzi el. Egyébként én is ilyen állatorvosok közé tartozom.
Te sem végzel eutanáziát?
Nem, annak ellenére, hogy tudom, hogy bizonyos esetekben ez szükséges, de nem én fogom ezt elvégezni. Hozzáteszem, hogy a múltban csináltam, nagyon-nagyon ritkán, most már nem vállalom kutyák, macskák esetében.
A törvény, amit mint említettük korábban, nem teszi lehetővé, hogy az állat tulajdonosa kérjen eutanáziát, ha az orvosilag indokolatlan, mégis előfordul ilyen, mert vannak gazdik, és sajnos vannak állatorvosok is, akik ezt megteszik, ami a felmérésekből is kiderül, hogy ennek milyen jogi következménye élményei lehetnek gazdára és állatorvosra nézve, arról fogunk beszélgetni a következő adásban egy állatvédelmi kérdésekkel foglalkozó szakértő jogásszal. Téged viszont most arról szeretnének még megkérdezni, hogy mit gondolsz te, mint az állatvédelmi tanszék vezetője, és egyébként ezek szerint, mint eutanáziát nem végző állatorvos, mit gondolsz azokról az állatorvosokról, akik segítenek egészséges állatokat a túlvilágra juttatni?
Nem tudok arra most pontos statisztikát mondani, hogy évente hány ilyen altatás történik, hogy a tulajdonos kérésére, mert megunta, de etikailag ez mindenképpen elítélendő. Ezt nem is szabad, ugye jogszabályilag sem elvégezni. Most az, hogy van olyan kollega, aki ezt megcsinálja, ez egy etikai vétség, de ugye nyilván, hogy ezt ki kell vizsgálni, hogy mi volt az oka.
Fodor Kinga állatorvos, az Állatorvostudományi Egyetem laborállattudományi és állatvédelmi tanszékének tanszékvezetője volt a Petcast mai adásának vendége. Köszönöm, Kinga, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Ez volt a Petcast, az állati podcast az NLC támogatásával. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Várlak vissza szeretettel!